54-ben végeztem, és 55-ben tulajdonképpen már tisztában voltam azzal, hogy valami űrkorszak kezdődik, hogy a mesterséges holdakat fel fogják bocsátani. Sőt, ha jól emlékszem, a Sky and Telescope című folyóiratban már arról olvastam, hogy Amerikában szerveznek egy megfigyelő hálózatot Sputnikok számára, Moonwatch néven. Ez a Moonwatch, ez azt jelentette, szinte pontosan ugyanazt a rendszert, amit később az oroszok, vagy egy időben az oroszok fejlesztettek, hogy kis távcsövek felállnak egy sorban, és az átvonuló Sputnik pozícióját, Sputnik, hát ez a szó még akkor nem létezett, az átvonuló szatellita, vagy műhold pozícióját rögzítik. És amikor 56 tavaszán Sinka József barátommal létrehoztuk az asztronautikai bizottságot, amelyik a ma is létező Magyar Asztronautikai Társaságnak a jogelődje volt, akkor az egyik legelső összejövetelen én arról tartottam előadást, hogy ha majd lesznek műholdak, akkor ilyen megfigyelő hálózatot kellene csinálni. Nekem van még abból a meghívóból, amikor 55-ben tartottam előadást az űrhajózás mint tudomány címmel az Uránia moziban.
Mindezt, amit te akkor erről gondoltál, azt a Schwab-hegyi csillagda könyvtárában olvasott folyóiratokból merítetted?
Zömmel igen. Ez azután egy hirtelen fordulatot vett 57 nyarán. 57. augusztusában a Szovjetunió Tudományos Akadémiája írt a Szocialista Országok Tudományos Akadémiai elnökeinek, ez elnöki szinten ment, egy-egy levelet. És a levélben felkérte, hogy csatlakozzon a majdan felbocsátandó mesterséges holdak optikai megfigyeléséhez, és hogy ehhez hajlandók távcsövek küldésével segítséget nyújtani. Ez a levél a hivatalos úton az elnöktől eljutott a harmadik osztálynak, a fizikai tudományok osztályának akkori elnökéhez, aki, minthogy csillagászatról van szó, ezt átküldte Detre László akadémikusnak, a csillagvizsgáló igazgatójának. Nyilván Detre nem mondhatta azt, hogy nem, bár semmiképpen nem vonzódott a feladathoz, de akkor ő már nagyon pontosan tudta, hogy én ezzel foglalkozom, és elég természetes volt, hogy engem kért meg, hogy ezt én csináljam, és ezt én szívesen vállaltam, hogy szervezzem meg ezt a követő hálózatot. Ez egy teljesen újszerű feladat volt.
De azért teória volt rá?
Az oroszok ezt a módszert ki akarták próbálni, hogy ez működik-e kis távcsövekkel egy ilyen gyorsan mozgó objektumnak a pozícióját rögzíteni. Repülőgépekkel próbálták imitálni a Sputnikot. Aztán olyan is volt, hogy valaki egy hosszú rúdra egy lámpát tett, és szaladt valahol, és ezek a kis távcsöves megfigyelők próbálták ennek alapján a pozíciót rögzíteni. Voltak ilyen előkísérletek a Szovjetunióban. Ez nálunk nem volt ilyesmi.
Kaptál egy marsalbotot, de hogy ehhez kaptál pénzt, felhatalmazást?
Az első Sputnik felbocsátása után, tehát ez mondom, nagyon röviddel a levél után már felbocsátották. Tehát ez igazából akkor kezdődött a dolog. Na most a lényeg az, hogy a távcsövek még nem voltak itt, de az első Sputnikot felbocsátották 1957. október 4-én, és mindenki megdöbbenésére, és ezt senki nem gondolta, bár magát az első Sputnikot szabad szemmel nem lehetett látni, de a hordozó rakéta utolsó fokozatát igen. És a hordozó rakéta utolsó fokozata volt az első szabad szemmel látható mesterséges égitest. Mindenütt óriási lelkesedés volt amatőr csillagász körökben. Én a TIT-nél akkor már dolgoztam, a TIT részéről megkaptuk, hogy hol vannak ilyen amatőr csillagvizsgálók, hol vannak képzett emberek. Elég gyorsan rábukkantunk arra az egy-két helyre, ahol ilyenek voltak. Ez volt baja először. Ilmárton személyében, akkor én már tudtam, hogy ott egy megfelelő ember van. Ez volt Szombathely másodszor, ahol Tóth György személyében tudtam, hogy egy csillagászatilag
az is egy amatőr csillagvizsgáló volt?
Az egy amatőr csillagvizsgáló volt, egy iskola tetején akkor még csak, később épült egy külön épület, és Tóth György akkor már csillagászatot végző tanár ember volt. És egy-két évvel később a Miskolci, mert az csak 63-ban, később indult, Szabó Gyula személyében ott is egy tanárember vette át a vezetést.